Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Tibor a tartalomból. A mostani témánkkal kapcsolatban nemrég ezt olvastam. A pásztorál pszichológia az élet nehézségeiben a lelkünk mélyére ás, és az ott talált hit és remény fényével támogatja az embereket az érzelmi gyógyulás és a lelki fejlődés útján. Eddig az idézet, és témánk tehát a pásztorál pszichológia, mint az egyéni lelki fejlődés támogatója. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és jó napot, jó estét, ahogy jól esik.
Kinga, szerinted miért van értelme még ezzel a témával foglalkozni, miért kell ezt a témát még az Összhangban folytatni?
Hát elsősorban azért, mert meghívtál. Másodszorban azért, mert azt mondtad, hogy nagy az érdeklődés. Harmadsorban azért, mert nekem is kedvem van hozzá. És negyedsorban azért, mert szerintem is egy hiánypótló téma taglalásáról beszélünk most. Keveset beszéltünk erről, keveset beszélnek erről. Szerintem egy izgalmas, interdisziplináris ügy, amiről érdemes szerintem két adásnyit beszélgetni.
Hát az kiderül, hogy kettő lesz-e, vagy három. Azonban az Összhang első percében volt még egy felvezető is, amihez nagyon szeretnénk, hogyha hozzászólnál.
Igen, hát úgy próbálom ilyenkor mindig úgy kezelni a számra fontos dolgokat, mint a gyermekemet, hogy ne legyek túlságosan elfogult. Úgy indulásként csak annyit, hogy a pásztorál pszichológia nem csodaszer, és aki a pásztorál pszichológiával foglalkozik, az nem egy csodabotot vett a kezébe, és csiribi-csiribá ügyködik vele, hanem ez egy nagyon jó eszköz, egy alternatíva a sok közül, de hogyha a mi eszközénké tud válni, és hitelessé tud válni, akkor nagyon is tud működni. A pásztorál pszichológia nem feltétlenül ás mélyre, mint ahogy a pszichológia sem ás mindig mélyre, vagy nem ez a cél, nem ez a szándék, hogy a lelkünk legmélyebb bugyrait felfedje. Van, amikor másképp, máshogyan, más irányból közelít, és ugyanúgy lehet a gyógyulás és a lelki fejlődés útján. Tehát, hogy az ember támogatja magát valójában, és nem a pásztorál pszichológia támogatja az embert, ez azért fontos.
Végül is azért, ha lehet így mondani, egy tálban van a pszichológia és a pásztorál pszichológia. Ha döntened kellene, melyiket választanád, hogyha mondjuk csak egyel foglalkozhatnál, illetve a két, tehát a pszichológiában és a pásztorál pszichológiában mi a közös és mi a különbség?
Hát Én alapvetően egy lojális ember vagyok, azt gondolom magamról, és én pszichológus vagyok. Elsősorban nem vagyok másodszorban pásztorálpszichológus, és nem is tartom magam pásztorálpszichológusnak. Úgy gondolom, hogy sokat foglalkozom a témával, de messze állok én attól, hogy pásztorálpszichológusnak tartsam magam. Nagyon sok hasonlóság van, végülis a pszichológia elméleti tanait, irányzatait, nagyon sok esetben az eszközeit használja, és hát persze a teológiai nézetekben nagyon is eltér a két dolog egymástól.
Milyen összhang lelhető fel, rád kérdek, az a pszichológia és a pásztorálpszichológia között?
Hát alapvetően a segítés a cél, tehát hogy ahol találkozik, az a célszemély, és szerintem mind a két területről jövők ugyanabban az irányban haladunk, és ez egy nagyon nagy összhang. És mindenki persze abban a formában, és úgy, ahogy számára hiteles, vagy hitelesnek tűnik.
Kedves Kinga, tekintettel azokra a hallgatókra, akik a múltkor nem tudták meghallgatni az összhangot, javasoljuk, hogy pár mondatban, pár percben emlékeztetőként foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünk tartalmát.
Igen, nagyokat kérdeztél tőlem múlt alkalommal, olyanokat kérdeztél, hogy ez a pásztorálpszichológia és a pásztorálpszichológiai témában való tevékenykedés csak vallási közösségekben, gyülekezetekben, egyházakban történik-e, vagy más spirituális közösségekben is. A válaszom egyértelműen az volt, hogy alapvetően az említett tereken, de úgy gondolom, hogy mindenhol tetten érhető a hétköznapokban leginkább, akár egy egyszerű beszélgetésben, akár abban, amiben most vagyunk, jelen lehet a lelkületünkben, a beszélgetés módjában, mikéntjében az, hogy alapvetően mit és milyen tanokat vallunk, és ebben a pásztorálpszichológia hogyan lehet jelen. Kérdeztél nagyon pragmatikus kérdéseket is, hogy ki fizeti meg a pásztorálpszichológusokat, illetve ki alkalmazza őket. Hát erre elég kiábrándító válaszom volt, hogy nem feltétlenül külön megfizetett szakmáról, területről van szó, és külön nem vadásszák a pásztorálpszichológusokat, hogy állást ajánlanának nekik, mert hogy ez egy előnyt jelentene. Ilyen kérdések is voltak, hogy milyen szerepet játszik a hit és a vallás az életünkben, és hogy hogyan találjuk meg a lelki erőt és a támogatást a hiten keresztül. Ez egy nagyon, nagyon szerteágazó és egy nagyon mély kérdés, azt gondolom. Mindenkinek a hite nagyon egyéni és egyedi formában van le kottázva, az, hogy mennyire elég, mire elég, hogy képes-e megtartó erőként, lelki erőként, támogatásként működni, az nagyon nagy kérdés, de hogyha tud, akkor mindenképpen egészségmegőrző, lelki egészségmegőrző és testi megőrző hatása is lehet, hogy csak a legfontosabbat emeljem ki. És még olyasmit is kérdeztél, hogy hogyan érintheti a hit vagy a vallás az érzelmi állapotunkat, hogyan segít megbirkózni a válságokkal, a nehézségekkel a hitünk, amire hát úgy gondolom, hogy annyira segíthet, mint amennyire nem segíthet alapvetően, meg úgy tartjuk, vagy úgy gondolkodunk ebben, hogy segít, meg hogy eszközként tud szolgálni a hit a nehézségekkel való szembesülésben, megbirkózásban. Azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabb kérdések, de hogyha nem, akkor egészíts ki.
azzal egészíteném ki, hogy úgy kezdted a válaszodat, hogy nagy dolgokat kérdeztünk. Hát erre a válaszom az, hogy nagy tudású emberektől csak nagyokat kell, érdemes és szabad kérdezni, de mindenképpen köszönjük az emlékeztetőt, a kiegészítést. Kedves Kinga, a következőkben, ahogy a hallgatóknak már a múltkor is megígértük, beszéljünk a Pásztorál Pszichológia című szakkönyv születéséről, hiszen ez nagy részt a te munkád.
Hát itt helyesbitek, hogy nem annyira nagy részt, egyáltalán nem nagy részt, ugyanannyira a Hézser Gábor munkája is. Ez egy közös munka eredménye, nagyon-nagyon rég, hát nagyon-nagyon 20 éve dolgozunk együtt, hogyha az embernek van egy biológiai anyja és apja, akkor én mellé szoktam tenni, hogy lehet, hogy időnként, helyenként van egy szakmai anyja és apja is, és nekem Gábor a szakmai apám. Nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat köszönhetek annak az értékrendnek, amit most magaménak vallok, és hogy a közös munka nem csak a könyvírás kapcsán fontos nekem, vagy emelendő ki, hanem azzal, amivé váltam, szerintem neki sok köze van, és hogy ez most már nem is munka, vagy nem a munkás részére fektetem a hangsúlyt, hanem nagy-nagy hála és nagy-nagy szeretet van irányába, és köszönet, hogy egyik gyümölcse ennek a találkozásnak, nem is munkának, ennek a találkozásnak ez a könyv.
Igen, a könyv születése. Hány év munkája ez a könyv?
Igen, itt elkezdtem mondogatni, hogy több mint 20 éve dolgozunk együtt, és a Bábesbolyi Tudományegyetem református tanárképző karának van egy pásztorál pszichológia magiszteri képzése, és itt kezdtük az együtt oktatási kísérleteinket, ami érdekes volt, mert jóval idősebb emberről van szó, tehát hozzám képest jóval idősebb emberről van szó, férfiról, aki Németországból jön, ehhez képest én jóval fiatalabb nő, Erdélyben élő nő, értékrendbeli társítása nem volt kevés, de hogy újszerű volt. Ő a pásztorán pszichológiai nézeteket hozta, én a pszichológiai nézeteket, és hogy nagyon sok minden talál. Tehát, hogy 15 évet intenzíven dolgoztunk együtt, és úgy készültünk az órákra, hogy neki is mindig volt egy megírt anyaga, és nekem is, és ezeket eltettük a süllyesztőbe. Ezek nem csak elméleti megközelítések voltak, hanem gyakorlati segédanyagok, kérdések, mellékletek, táblázatok, mindenfélék, amiket diákoknak odaadtunk minden órán, és hát önismerettel, főleg önismerettel kapcsolatos kérdések voltak ezek, és gyűjtöttük őket, és hát COVID alatt egyszer csak felmerült a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a sok elsüllyesztett anyaggal, és van-e kedvünk ezt megdolgozni, és hogy így kezdtünk ezen dolgozni. Hát, hogyha röviden kellene válaszoljak, hogy hány év munkája, a tanítással együtt 20 év, intenzíven 15 év munkája a könyvírás meg 3 év, és ez COVID alatt történt.
A könyv tehát itt van előttünk, a könyv a piacon van, de kihez szól ez a könyv, ezek az oldalak?
Igen, mindenkihez szól szerintem. Aki nem értené azokat az elméleteket, vagy elméleti megközelítéseket, amelyek főleg az elején vannak, azoknak, de szerintem bárkinek jól jön a könyv második részének nagyon értékes függeléke, melléklete, ahol az a sok kérdés, az a sok önismereti kérdés, kísérlet össze van fűzve, és igazából ez egy jó, önmagunk fele utazás is lehet, ahogyan megközelítünk istenképünkkel, a vallási eszménkkel, szenvedéssel, vigasztalással, spiritualitással, konfliktussal, traumával folytathatnám kapcsolatos kérdéseket, ahogy mi magunk megközelítjük, vagy azok, ahogy ezeknek az útjára lépünk. Tehát, hogy a kísérletezés kedvéért is lehetne ezt a könyvet olvasni, és csak a függeléket, mellékletet használni.
Tudjuk azt, hogy a könyvet már nagyon sokan ismerik, de értelemszerűen vannak olyanok is, akik még nem. Mint a könyv szerzője, ebből miket emelni a ki, illetve mivel ajánlod a munkádat?
Hát olyan nehéz nekem mindig ez a kérdés, mert minden könyvvel az a bajom, hogy látom, hogy mit lehet még csiszolni rajta, mit lehet hozzátenni, mit lehetett volna elvenni. Hát természetesen ajánlom, akár oktatási segédanyagként, tankönyvként, de mondom, privát kísérletezésként is kifejezetten, vagy aki számára egy kuriózum, hogy mi is a pásztorál pszichológia, mit fed, miért érdemes vele foglalkozni, miért érdemes ezzel foglalkozni.
Hát igen, a csiszolás az végül is ez ilyen, mint ahogy a gyémántot is csiszolják, és nem is rövid idő alatt, de mikor megvan, akkor is észreveszik, hogy hó, hát ezt még meg kellett volna oldani, vagy másképp kellett volna alakítani. Beszélhetünk akár egy folytatásról is, ami a könyvet illeti, úgy gondolom, mert nem mindent kell egyből befejezni, és a könyvírás, főleg egy szakkönyvnek a megírása szerintem egy olyan tény, egy olyan dolog, ami nem áll le, mindig megvan, mint a tanulás. Elkezdek tanulni, akkor jövök rá arra, hogy
mennyi mindent nem tudunk még.
Hát mennyi minden maradt akkor ki ebből a könyvből? Hogyan tovább? Mi lesz a jövője ennek a könyvnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ezt a könyvet, hogyha rajtam állna, mit tudom én, rövid időn belül még egyszer szétszedném és összeraknám, tehát látom a hibáit. Hát az idő. Az idő és az energia. Illetve azokat a témákat, amiket nem tárgyaltunk, nem taglaltunk, és ott vannak a süllyesztőben, azokat is elő lehetne venni, és az lehetne egy második kötet. Hát ahhoz minimum egy COVID kellene, vagy valami hasonló, amit nem kívánok magunknak, de hogy nem látom az időt és teret, ahol annyit tudnánk rászánni, mint ami akkor rendelkezésünkre állt ezelőtt néhány évvel.
A pasztorál pszichológiáról nagyon sokan egyre többet szeretnének, sőt, akarnak tudni. Lehet-e ezt a könyvet valahogyan, amolyan tankönyvként is használni, és ha igen, akkor hogyan?
Hát lehet, ha tankönyv, akkor tanár használja, nem?
Igen.
Így érted. Igen, lehet használni, sőt, egyenesen javasolom, hogy használják, és ebben külön szerintem jól jön a sokat említett függelék, hogy ezt az egészet lehozza a földre, lehozza, tapinthatóvá, érthetővé teszi, nagyon konkrét kérdések vannak, tehát minden elméleti megközelítés gyakorlati vonatkozása is megjelenik a függelékben, amivel valójában tetten érjük magunkat, hogy hogyan állunk ezekkel a kérdésekkel.
Nem csoda, és ez így van jól, érződik, hogy pszichológus vagy, hiszen a könyvben olvasni lehet a mély pszichológiáról, és ennek az értelmezéséről is. Ezzel, ha nem tévedek, a pasztorál pszichológia korai szakasza foglalkozott.
Igen, igen, és hát egyfajta történetiségben igazából azt is tárgyaljuk, hogy a pásztorál pszichológia hogyan bontakozott ki, illetve hogyan kapcsolódott a legfontosabb pszichológiai irányzatokhoz, elméletekhez, így a pszichoanalízishez, ezen belül is a tudattalan tartalmak, az álmok ugye nagyon-nagyon jelentősek, nem csak a pszichológiai gyakorlatban, hanem a pásztorál pszichológiai gyakorlatban is, de hogy a többi irányzat is fontos, szerintem nagyon fontos helyen van a könyvben, a Rogersi humanisztikus pszichológia, a kliensközpontú terápiával, a kliensre fókuszált beszélgetésvezetéssel, amit több helyen, több ízben említünk, de ugyanígy a kognitív pszichológiai szemlélet is helyet kap, a rendszer szemlélet, Gábor rendszer szemlélet, családterapeuta, tehát hogy mindenben, ami szerintem elméleti megközelítés, az rendszer szemléletű részéről, meg részemről is, akkor a pszichodráma tetten érhető, ez is a humanisztikus pszichológia részeként, és szerintem egy csomó pszichológiai irányzat nagyon színes spektruma van felvonultatva, már csak ettől is izgalmas volt nekem ezzel a témával foglalkozni, hogy olyan szépen ötvöződnek, és ott vannak, és egyikről sem úgy beszélünk, hogy kizárólagosan erre vagy arra kerülne a hangsúly, tehát hogy pszichoanalízisre vagy humanisztikus pszichológiára, hanem hogy mindegyikre szükség van, és mindegyiket valójában használjuk a gyakorlatban is.
Maradunk még a könyvnél, hiszen vannak még kérdések. A könyvben mit tudhatunk meg az Isten fogalomról, az Isten képről és az Isten reprezentációról?
Fú, hát ez külön megérne egy misét, és hogy külön beszélhetünk. Igen, erről nagyon sokat beszélhetnénk, de hogy röviden, hát ezek nem a semmiből alakulnak ki, és tehát az Isten képünk, az Isten fogalmunk, az Isten reprezentációnk mindenképpen azon a szűrőn keresztül alakul, aki vagy ami mi vagyunk. Tehát, hogy nagyon sok köze van a modelljeinkhez, a referencia személyeinkhez, hogy mondjam még konkrétabban, a szüleinkhez, hogy még konkrétabban az apánkhoz, az apánkról alkotott kép és az Isten kép nagyon sok esetben nagyon erős összefüggést mutat. Szándékosan nem mondom azt, hogy megegyezést, összefüggést mutat, és hogy ezekből valahogy rajzolódik ki, és formálódik a mi Isten fogalmunk, Isten képünk, Isten reprezentációnk, amik és amelyek egy életen át változnak, és ez így van jól. Tehát az az Isten és Isten kép, aki a fejünkben, lelkünkben volt 5 évesen, elképzelhető, hogy már a múlté, és ez teljesen más volt a 20-as éveinkben, és teljesen más elképzelhetően most.
Ide csatlakozik, ide tartozik a következő kérdésünk is, hogy megkérünk, beszélj a hit és a spiritualitás fejlődését vizsgáló fázismodellekről is. Ez is megérne egy külön műsort, de egyben azt szeretném, hogyha ezekkel a kérdésekkel, illetve természetesen a válaszokkal, ezeket egyben elő is készítenénk.
Igen, azért mosolygok, mert ezek ilyen akár doktori tézist lefedő nagy-nagy témák, tehát hogy olyan sokat kellene, vagy lenne érdemes ezekről beszélni, de hogy próbálom röviden és frappánsan mondani, hogy a spirituális fejlődésünk nem elszigetelten történik a többi fejlődés, a többi területen történő fejlődésünkhöz képest. Tehát, hogy van értelmi fejlődésünk, van érzelmi fejlődésünk, erkölcsi fejlődésünk, esztétikai fejlődésünk, spirituális fejlődésünk, mozgásos fejlődésünk, stb. És hogy ezek párhuzamosan történnek, és jó esetben egy úton haladnak és harmonikusan fejlődnek. Nem minden esetben beszélhetünk erről, de hogy ez lenne a nagyon harmonikus változat. És hogy a spirituális fejlődésünknek elsősorban, vagy hogy nagyon sok köze van az értelmi fejlődésünkhöz és az érzelmi fejlődésünkhöz, de hogy maradjunk az értelmi fejlődésnél egy pár pillanatig, hogyha Piaget elméletből indulok ki, és abból, hogy ő az intelligencia fejlődését szakaszokra bontotta, tehát ahogy a gyerek tudatra ébred, és a gondolkodása fejlődni kezd, ez egy, hát egy különböző állomásokat bejáró folyamat, és hát az első szakasz után, ami 2 év után van, kezdődik a művelet előtti szakasz, ami azt jelenti, hogy a gyerek gondolkodása és a mi gondolkodásunk ebben az életszakaszban szimbolikus. És mindenfélét elképzelünk a világról, a minket körülvevő dolgok működéséről. Azt is mondjuk erről a szakaszról, hogy egocentrikus jellegű a gondolkodás, tehát minden a saját személyünk, a saját szűrőnkön keresztül tudunk vizsgálni. Például a nap azért fekszik le, mert álmos lett. Most mondtam egy példát. És hogy ehhez hasonló a vallásos dolgokról való gondolkodás is, hogy az Isten milyen, hogy hol lakik az egekben például, hogy és a többi. Tehát én most nem akarok sztorizni erről, de ismerünk ilyen jellegű sztorikat, amiket a gyerekek mesélnek, és az animisztikus gondolkodásból, az egocentrikus gondolkodásból adódik. A következő fázis az a műveletek fázis, amikor a gyerek gondolkodásában a szabályok tanulása, megértése veszi át a vezető szerepet. Szabályokat tanulunk meg. Azt tanuljuk meg, hogyha valamit teszünk, annak az a következménye. Hogyha most a vallásos gondolkodásban próbálok példát találni, akkor a rosszasság következménye a büntetés. És mondhatnék hasonlókat. Én azt látom, hogy nagyon sok felnőtt gondolkodása, ami a spiritualitást vagy vallásosságot illeti, itt megreked. Tehát, hogy nem gondolom, hogy éppen ennyire fehér-fekete szerű ez a dolog. És a következő fázis az a formális gondolkodás fázis, amikor képessé válunk a hipotetikus, deduktív gondolkodásra, az elvonatkoztatásra, általánosításra, analízisekre, szintézisekre és a többi. Tehát ez annak a felnőtt gondolkodásnak a sajátossága, ami már túlmutat a fehér-fekete ügyeken, hogyha ezt csinálom, akkor annak a tehát az a következménye. Tehát egy ilyen típusú gondolkodásban például teljesen belefér az, hogy Isten nem bosszúálló, hogy Isten nem feltétlenül büntet, nem azt bünteti, akit szeret, és a többi. Tehát mondhatnék még ilyen példákat, de hogy hogy ide megérkezzünk, ezt a gondolkodásunk is, a gondolkodásunk fejlődése is lehetővé kell tegye. Akkor ez csak az értelmi fejlődés. Egy következő terület lenne az érzelmi fejlődésünk, és hogy az érzelmi fejlődésünk hogyan határozza meg a spirituális fejlődésünket. Az, hogy mennyire alakult ki a bizalom, a bizalmatlanság, a kötődés, hogy mennyire biztonságosan kötődő, bizonytalanul kötődő, ambivalens, elkerülő kötődést alakítottunk ki, meggyőződésem, hogy befolyásolja azt az Isten kapcsolatot, amit majd az ember magáénak tud, vagy sem, vagy éppen kerüli. De ugyanígy az erkölcsi fejlődésünk és minden típusú fejlődésünk valamilyen lenyomata megjelenik a spirituális fejlődésünkben.
A könyvben jelen van az is, és épp ezért várunk pár szót arról, hogy milyen fajtái vannak a konfliktusoknak.
Hát a nagy könyv, meg mi is két típusú konfliktust különböztetünk meg, az intrapersonális, tehát a személyen belüli konfliktusokat, és az interpersonális konfliktusokat, a személyek közötti konfliktusokat, amelyek több fajtája, kategóriája ismeretes, a kapcsolati konfliktusok, az egyén és csoport konfliktusok, a csoport és csoport konfliktusok. Hát, hogy ezek hát szép számban és színben tűnnek fel a hétköznapjainkban.
Maradt még pár percünk, nyilván kihasználjunk, és ezekben szóljunk, beszéljünk most a konfliktusok ambivalens értékeléséről is belefér még a műsorba, és ezt a kérdést semmiképpen nem szeretném kihagyni.
Én sem, és örülök ennek a kérdésednek, mert hogy a konfliktus, mint ahogy a félelem, vagy folytathatnám a sort, olyan ügyek, vagy érzelmek, amelyeket nagyban kerülnénk, vagy azt gondoljuk, hogy egyértelműen negatív, hogy is mondjam, érzelmek, amiket kerülni kellene. Miközben az érem másik oldala, hogy a konfliktus egy normalitás, akár egy normális állapot, és valójában nincs konfliktusmentesség a hétköznapjainkban. És a konfliktus ambivalenciája abban is rejlik, szerintem, hogy a konfliktus, amellett, hogy kerülnénk, mégis ezt megélve érdemes tudatosítanunk és kihasználnunk a benne lévő lehetőségeket. Az, hogyha egy konfliktusból jól és egészségesen kerülünk ki, akkor valamilyen megújulást, valamilyen új kezdetet, mindenképpen valami újat hozhat az életünkbe, és hogy szerintem nagyon fontos, hogy a konfliktusokat kezeljük, a konfliktusokhoz tanuljunk meg viszonyulni, és ne kerülni, vagy elfojtani, mert hogy az elfojtott konfliktusoknak mindenképpen destruktív hatásuk van, úgy az egyénre nézve, mint a közösségre nézve, vagy a másikra nézve. Tehát, hogy a konfliktus amellett kellemetlen, érdemes belemenni, érdemes a lehetőségeivel élni, ezt megragadni, és valamilyen újat teremteni.
És ez a könyv, ez új is, és nagyszerű is, és tudom, hogy nem a reklám helye, mégis megmerem kérdezni azt, hogy hol lehet megvásárolni a szóban forgó könyvet.
Vásárhelyi könyvesboltokban mindenképpen, rendelhető is, szerintem elég könnyen be lehet szerezni ezt a könyvet.
Egy elejtett mondatod, élethelyzetek, és kijelentem merészen, hogy van, amikor tényleg nem az idő a legkevesebb, nem a legfontosabb, és egy új könyv megírásában, vagy ennek a könyvnek az újra szerkesztése esetében is elmondhatjuk azt, hogy az az idő, amit ráfordítanál, szerintem mindenképpen megérné, nem azért, hogy ezt javítsad, hanem egyszerűen azért, hogy még több legyen ez a nagyszerű munka.
Hát én nagyon szeretek írni, és úgy meg is gyontam a nagyon elején Gábornak, hogy én eddig mindent egyedül írtam, és el nem tudom képzelni, hogy valakivel írjak. Ez egy nagy kísérlet is volt, hogy vele, vagy egyáltalán valakivel milyen együtt írni, hogyha ezt a könyvet javítani fogjuk, szerintem elsősorban az én dolgom lenne, vagy lesz, de hogy egyszerűen nem. Tehát nagyon szeretném, tudom, hogy szükség van rá, lesz rá, egyszerűen még nem látom ennek a helyét az életemben, hogy mikor lenne időm és erőm rá, de nem adtam fel, és hogy ott van a céljaim között, hogy ezzel tovább foglalkozni, meg természetesen a süllyesztőbe eltett ügyeinket is nagyon szeretném elővenni.
Egy percben, hogyha lehetséges, a mai beszélgetésünkből miket emelnél ki a legszívesebben? A végső következtetések.
Fú, hát először is azt, hogy most kezdem a végéről, hogy ha valami fontos nekünk, szerintem foglalkozni fogunk vele, akkor is, hogyha megfogadjuk egymásnak is, magunknak is, akkor is, hogyha nem, mert nem tudunk nem foglalkozni vele, ha tényleg fontos. Ami a konfliktusokat illeti, szerintem az emelendő ki az elmondottakból, hogy a konfliktus nem feltétlenül kerülni kell. Vannak olyan konfliktusok, amiket érdemes elkerülni, de vannak olyanok, amiket nem lehet és nem érdemes, azokat meg megélni. Megélni kellene, megélni lenne fontos, és használni azokat a lehetőségeket, vagy azokat a lehetőségeit, amelyek egy új teremtéséhez járulnának hozzá. Beszéltem a spirituális fejlődésünkről, arról, hogy ez egy szakaszos fejlődési utat jár be, és nagyon sok mindennek van kiszolgáltatva, az értelmi fejlődésünknek, az érzelmi, az erkölcsi és a többi fejlődésünknek, és hogy ez egy életen át tartó dolog, mint ahogy az Isten fogalmunk, Isten képünk és Isten reprezentációnk is állandóan változik, és hogy ezzel nem kell hadakozni, inkább elfogadni és nézni, hogy milyen új színei alakulnak ki, vagy villannak meg a lelkünkben, az életünkben. És azt hiszem, hogy ezek a legfontosabbak, hogy ez egy könyv, egy segédanyag, érdemes használni a függeléket is azoknak, vagy azok számára, akik az elmélettől óckodnának, és hát jó utazást kívánok a könyvben és a könyv által.
És mit javasolsz, mi legyen a megmaradt kérdésekkel, hiszen alig nyúltunk ezekhez. Szerintem olyan 25-30 kérdésünk biztos van, tehát az én javaslatom, hogyha meghallgatsz, akkor azt, hogy ezt a műsort a következőkben még folytassuk, úgyhogy számítunk rád az Összhang következő műsoraiban.
Köszi. Remélem nem fognak unni a hallgatók.
Biztos vagyok benne, hogy nem. Hát, kedves Kinga, szép lassan az Összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklós Kinga pszichológus egyetemi tanár szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, most már este lett. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.